a tegnapi temetési szertartásból is látszott Nagy-Britanniában, hogy mennyire szerették a britek második Erzsébetet. Hát nagyon sok olyan történetet is hallottunk, például David Beckham történetét, aki 13 órát állt a sorban, hogy második Erzsébet királynő ravatalához oda férkőzhessen és lerúhassa tiszteletét, de hát nagyon sokan áldogáltak, akár majdnem egy teljes napot is ebben a sorban. Itt van velünk a telefonvonalban Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató szenior elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép volt a temetés, ugye második Erzsébet királynő halálának pillanatában harmadik Károly brit király lett második Erzsébet utódja. Pátoszosnak nevezhetjük ezt a temetést, és azt hiszem kifejezi, hogy az Egyesült Királyságban nem csak második Erzsébet személyével kapcsolatban, hanem a monarchia intézményével kapcsolatban is olyan nagy az elfogadottság, mint ami visszatükröződött a tegnapi képsorokból, amiket láthattunk a közvetítéseken?
Igen, a monarchia elfogadottsága a közvéleménykutatások alapján még napjainkban is igen nagy, illetve fontos azt is látni, hogy a 19. században Nagy-Britannia, illetve a brit birodalom nem csak Európa, hanem a világ legmeghatározóbb birodalma volt. Ez a fény ugyan kissé megkopott a 20. századra, illetve a 20. század közepére pont, mikor már II. Erzsébet királynő megkezdte uralkodását, de még napjainkban is Nagy-Britannia, Európa és a világ egyik meghatározó hatalma.
Akkor az utódlás, illetve a monarchia jövője az gyakorlatilag nem fog csorbát szenvedni, olyan értelemben, hogy a monarchia még nagyon-nagyon sokáig kitart, ez az államberendezkedés gyakorlatilag Nagy-Britanniában ez várható.
Hát nehéz ezt ilyen formában kijelenteni, mivel rendkívül turbulens világban élünk, de alapvetően úgy tűnik, hogy nincs ezzel kapcsolatban probléma Nagy-Britanniában, hogy milyen módon is ki követi második Erzsébetet, illetve majd esetlegesen harmadik Károlyt a trónon.
Tekintsük át egy kicsit Nagy-Britannia elmúlt 70 évét, ugye második Erzsébet királynő uralkodását. Hát közzétettek egy nagyon érdekes elemzést, ezt végigfutva gyakorlatilag nekem azt tűnt fel, hogy gazdasági nehézségről gazdasági nehézségre kellett vezetnie a monarchia hajóját második Erzsébetnek, mert ugye a második világháborút követő turbulens gazdasági években lett ő az uralkodó, aztán volt a 70-es években egy olajválság is, az utóbbi években pedig Covid-válság, majd most az energiaválság. Melyek voltak a legnehezebb időszakok ebben az uralkodói periódusban, és mikor volt igazi gazdasági fellendülés? Hogy lehetne összegezni?
Igen, hát először is fontos ezt tisztázni, hogy II. Erzsébet lényegében mint szimbolikus uralkodó irányította a brit birodalmat, és inkább az ő korszakában regnáló 15 miniszterelnök és az ő kormányaik voltak azok, akik a gazdaságpolitikáért voltak felelősek. És igen, ahogy említette, több fontos, jellegzetes eseménye volt ennek a 70 évnek. Az első korszak, az 50-es, 60-as évek inkább egy átlagos időszaknak nevezhető, amikor a brit gazdaság a világ átlagának megfelelően, vagy attól egy kissé elmaradva növekedett, és ez már egy olyan állapot volt, amikor a brit gazdaság nem a világvezető nagyhatalma volt, és azt is érdemes látni, hogy a font is már sokat vesztett abból a pozíciójából, miszerint még az 1940-es években is a világvezető devizája volt. Ezt követték a 70-es évek, és ahogy említette, ebben az időszakban volt egy hasonló energiaválság, az olajválság, mint amit napjainkban is látunk. Az olajára hirtelen többszörösére emelkedett, ami több más tényező mellett recessziót váltott ki Angliában. Itt láthattunk egy bankválságot, illetve a brit gazdaság kénytelen volt egy szerkezetváltáson is keresztül menni, a korábbi iparosodott jellegét ebben a korszakban átalakította, és inkább egy modernebb gazdasági szerkezetet, amely inkább a szolgáltatásokon alapul, kezdtek el kialakítani. De a 70-es évek kudarcait tulajdonképpen csak a 80-as években Margaret Thatchernek sikerült orvosolnia, és ekkor volt talán a fénypontja az elmúlt 70 évnek, amikor olyan gazdasági növekedést és fejlődést tudott elérni az Egyesült Királyság, amilyet talán az egész évszázadban nem. És ezt követték a 90-es évek, amikor a hidegháború végével egy pozitív hangulat alakult ki a világban, majd pedig mire a 2008-as válság bekövetkezett, addigra Nagy-Britanniában már egy erős eladósodás volt tapasztalható, aminek következtében a 2010-es évek ismét egy mélypont volt, amit a 2020-as évek elején ugye az említett koronavírus válság és a mostani energiaválság követett, illetve még a Brexitet is érdemes megemlíteni.
Így van, hát a gazdasági nehézségek miatt az euroszkepticizmus a 90-es évektől fellángolt azért Nagy-Britanniában, amely ugye a Brexithez vezetett, ahogy azt ön el is mondta. A királynőnek valóban szimbolikus szerepe van a brit monarchiában. A Brexit kérdésében sem nyilvánult ő meg egyértelműen egyébként, hogy kilépéspárti vagy inkább maradáspárti lenne?
A brit uralkodó alapvetően tartózkodik attól, hogy a mindennapi politikai eseményekbe kifejtse a beleszólását. Ez tényleg inkább egy szimbolikus pozíció, és a gazdaságpolitikát azt a miniszterek, illetve a miniszterelnök formálja. Továbbá ebben a kérdésben volt egy népszavazás is, amely szintén ügydöntőnek minősült ebben a kérdésben.
A nagy kérdés, hogy a brit gazdaság mennyire tudta már rendezni a sorait a kilépés óta egyébként. Kicsit a London, mint Európa pénzügyi központja is azért veszített értékéből, de hogy látja itt harmadik Károly király regnálásának, reméljük, hogy tényleg minél tovább fog tartani. Mi lesz a legfontosabb kihívása most Nagy-Britannia számára? Fontos maradt-e még a birodalmi koncepció, vagy úgymond a Szigetországon belül kell a hangsúlyokat megtalálni?
Nagy-Britanniában még mindig van ennek egy hagyománya, hogy ők a brit birodalom, illetve a tengeren túli területekkel is még megvan a kapcsolat. Ők alapvetően ezt egy fontos elemnek tartják a következő időszak külgazdasága és világgazdasági pozíciókeresés szempontjából. Ugyanakkor ez a pozíciókeresés egy fontos kulcsszó, mivel nem bontakozott ki még egyértelmű irány, hogy Nagy-Britanniának mi lesz a helye és pozíciója a következő időszak világpolitikájában és világgazdaságában, de mindenképpen most azt látjuk, hogy egy nehezebb időszakot él át a Szigetország.
Még egy pár szót szóljunk a brit-magyar kapcsolatokról. Hogyan alakultak és most hogyan állnak, mennyire erősek?
Itt nyilván volt az elmúlt 70 évben egy erős korlátozó tényező, hogy Magyarország a vasfüggöny másik oldalán volt, mint Nagy-Britannia, ugyanakkor az elmúlt időszakra már sikerült kialakítani egy virágzó kapcsolatot. Magyarországnak a 12. legfontosabb külkereskedelmi partnere volt az Egyesült Királyság, és tőkebefektetések szempontjából is a 6. legfontosabb ország. Azt is érdemes látni, hogy 800 brit vállalat működik Magyarországon, és ők mintegy 54 ezer főnek adnak állást hazánkban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Az elmúlt percekben Németh Viktóriát, az Ökonomus gazdaságkutató szenior elemzőjét hallották. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jövünk.